Köszöntöm a hallgatóinkat és a stúdióban Sipos Zsanettet, a Betesda Gyerekkórház gyógytornász munkaközösségének a vezetőjét és Kosik Zsófia gyógytornászunkat, mai beszélgető társaimat. A mikrofonnál Rideg Gyula, a mai adás szerkesztője. Műsorunk élő adás, melybennek második felében várjuk hallgatóink kérdéseit. Telefonszámunk 061-374-0904. Vendégeink foglalkozásából már kitalálhatták, hogy egy izgalmas témáról, a gyógytornáról lesz szó, és ahogy készültem a műsor, egészen meglepődtem azon, hogy milyen széles körű ma a gyógytornának a hatóköre. Csecsemő gondozásától egészen a párjukat elvesztett szép korúak gyászmunkájának a segítségében is van szerepe, lehet szerepe a gyógytornásznak. Mielőtt belefogunk ebben a témába, bevezetésképpen arra kérlek benneteket, hogy mutassátok be magatokat, mint egy névjegyet, tegyetek le az asztalra. Hogyan vezetett az utatok a gyógytornász pályához?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Sipos Zsanett egy gyógytornász vagyok, és a Betesda Gyerekkórházban dolgozom. Előtte a diplomáimat Debrecenben szereztem, ott kezdtem el a tanulmányaimat, és ott kezdtem el gyógytornászként dolgozni, szintén rehabilitációs osztályon, és ezt követően érkeztem ide a Betesda Gyerekkórházba. Több speciális terápiát is elvégeztem ez alatt az idő alatt, és legfőképpen a központi idegrendszeri sérült gyerekek terápiájával foglalkozom, illetve a pici babák fejlesztésével.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Kosik Zsófi vagyok. És hát az én utam az úgy indult, hogy nem igazán tudtam az érettségi körül, hogy mi is szeretnék lenni, milyen irányba induljak el pontosan. Akkor érettségi után elvégeztem egy OK-s képzést, amit igazából szeretettel ajánlok mindenkinek, akiben így kérdés merül fel, hogy merre induljon tovább, mert az engem megerősített, hogy én gyógytornász szeretnék lenni, és én a tanulmányaimat a Semmelweis Egyetemen végeztem, mind az alap, mind a mesterképzést, és az alapdiploma megszerzése óta dolgozom a Bethesdában.
Zsanett, még hozzátérnék egy kicsit vissza, hogy arról nem szóltál semmit, hogy egyenesen vezetett az utat, tehát csecsemő korod óta tudod, hogy gyógytornász akarsz lenni, vagy hogy volt ez?
Nem, hát tulajdonképpen soha nem akartam gyógytornász lenni igazából, úgyhogy az én utam az ilyen kalandos volt. Igazából a szüleim szerették volna, ha már egy kicsit renitenskedtem, és úgy döntöttem, hogy nem leszek orvos, akkor valami jó, ehhez kapcsolódó szakma mégis bekerüljön a választott szakmák közé, és aztán végül úgy hozta a sors, hogy a gyógytorna főiskolára kerültem, és ott az elején azért nagyon lázadtam ez ellen a dolog ellen, és nem nagyon szerettem, de aztán úgy az első év végére megláttam a dolog szépségét, és azóta igazából teljesen elkötelezett vagyok a gyógytorna iránt, és a rehabilitációra is ilyen érdekesen kerültem, igazából soha nem akartam rehabilitációval foglalkozni. Elsősorban inkább az ortopédiai fizioterápia érdekelt, illetve a pszichés problémák kezelése, és a véletlen folytán egyszer csak oda kerültem, és akkor megismerkedtem ennek a részleteivel, és akkor láttam, hogy ez milyen sokrétű dolog, és igazából azóta ott ragadtam. Ez volt körülbelül 8 éve.
Minden gyógytornász fizioterapeuta? Vagy ez két különböző dolog?
Minden gyógytornász fizioterapeuta, a teljes megnevezés az a gyógytornász fizioterapeuta. Ugye maga a fizioterápia elnevezés, az egy görög eredetű szóból ered, és igazából természetet jelent. Ez egy nagyon nagy gyűjtőfogalom, ez számos más terápiás módszert is magába foglal, nem csak a gyógytornát, hanem az elektroterápiát, mechanoterápiát, fototerápiát, és hát magán a fizioterápián belül is van egy kisebb gyűjtőfogalom, az a fizikoterápia, az főleg az ilyen fizikai energiákat alkalmazza, és akkor végül is a fizioterápia az egy ilyen nagy gyűjtőfogalom, és ezeket a különböző terápiás módszereket ismerjük meg, és alkalmazzuk a gyakorlatban.
Még így kicsit a pályáról beszélgetve, hol képződnek, vagy hogyan képződnek főképpen a gyógytornászok, és milyen tantárgyaik vannak, mihez ért egy gyógytornász?
Ahogy én mondtam is, a Semmelweis Egyetemen tanultam, itt az egészségügyi főiskolai karnak van a gyógytornász képzése, ez egy 4 éves alapképzés, és ezt követi, hogyha valakinek van kedve, akkor a mesterképzés, majd később a doktori iskola. Úgyhogy hát mi alapvetően már elvégeztünk egy alapképzést, egy 4 évet, meg egy mesterképzést is, úgyhogy most már ilyen minimum 5,5 évnél tartunk, plusz még a tanfolyamaink.
És igen. Mit tanul egy gyógytornász?
Hát azért ez nagyon, nagyon széles körű. Anatómiát, azt mindenképpen, élettant. Hát fizioterápiás alapokat. Azt,
legalább hogy... olyan részletességgel kell az anatómiát tudni, mint egy orvosnak?
Hát ez attól függ, hogy melyik területét nézzük. Uh-huh. Azért az anatómiát is föl kell osztanunk. Az anatómiának is van a mozgásszervi része, és van a belszervi része. Uh-huh. Nyilván a belszervi részeket nem kell olyan részletesen tudnunk, hiszen arra nekünk nincsen szükségünk, viszont a biomechanikai dolgokat, az izmokkal kapcsolatos dolgokat, az izületekkel, szalagokkal kapcsolatos dolgokat, azokat viszont jóval részletesebben tanuljuk, és annak aztán külön más specifikációi is vannak, arra több tantárgy épül, és akkor ezt olyan 2 éven keresztül még boncolgatjuk.
Szerettétek a képzést?
Én igen.
Én is.
Így ragadtam ott, tehát megszerettem. Igen. Azért szerintem ez egy olyan sokrétű tudást ad, ami egy picit logikai gondolkodásra is ösztönzi az embert, és én azt gondolom, hogy érdekes a mozgatószervrendszer kapcsolata, hogy hogyan kapcsolódik a különböző betegségekhez, akár a neurológiai vagy más belgyógyászati kórképekhez.
Igen, én is ezt az összetett gondolkodást szerettem meg, és szerencsére voltak olyan tanáraim is, akik ezt tanították meg, hogy hogyan lehet összetetten gondolkodni, és hogy a mozgáskor mindenre hat. És szerintem ez az egyik legizgalmasabb része a gyógytorna munkának, hogy amikor végzünk egy karemelést, akkor az mennyi mindenre hatással van, és mennyi mindent át kell gondolnunk, hogy ez nem pusztán egy izületi elmozdulás, hanem hatással van a szívünkre, a tüdőnkre, mindenre.
Igen. Meg a gyógytorna is összességében tekinti az embert. Tehát nem csak azt nézzük, hogy mi történik az izmokkal, meg a csontokkal, hanem azt is nézzük, hogy ha a mozgás valamilyen mértékben károsodik, akkor az egész emberre hogyan hat. Hogyan hat a lelki állapotára, hogyan hat a mindennapi tevékenységeire. Tehát azért ez egy tényleg olyan komplex gondolkodás, ami az embert, mint egészet figyeli, és az embert, mint egészet próbálja vizsgálni.
Akkor mondhatjuk, hogy egy kicsi pszichológus is egy gyógytornász, vagy egészen
igen,
az...
Igen, mondhatjuk mindenképpen, főleg azt gondolom, hogy a gyerekek esetében pláne, mert a gyerek nem fog addig velünk dolgozni, ameddig nem tettük neki ezt vonzóvá. Ő nem ismeri még azt, hogy mi lesz annak a következménye, hogyha nem csinálja. Mi viszont azt pontosan tudjuk, és akkor itt kell bevetnünk a pedagógiai és a pszichológiai tudásunkat, hogy rávegyük és meggyőzzük. Azt gondolom, hogy az első alkalmak azért bőven rá tudnak arra menni, hogy mind magunkat, mind pedig a gyógytornát szimpatikussá varázsoljuk valahogy.
Igen, akkor már benne is vagyunk a sűrűjében. Mit csináltok ti a kórházban? Meséljetek erről.
Mindenhol ott vagyunk.
Minden osztályon
előtt. Igen, ez nagyon veszélyesen hangzott, de tulajdonképpen tényleg mindenhol ott vagyunk. Hát azért a kórházunknak széles palettája van, tehát nagyon sok ellátási területtel foglalkozunk, vannak belgyógyászati osztályaink, égés centrum, ahol az égett gyerekeket látják el, ortopédiai, traumatológiai ellátás, ezekhez mindegyikhez tartozik gyógytorna, neurológiai osztályunk van, rehabilitációs osztályunk, illetve mentálhigiénés osztályunk, ahova időnként ugyanúgy szükség van gyógytornára, mint ahogy az összes többi más osztályra is.
Ez azt jelenti, hogy jártok a vizitekre, együtt vagytok a gyógyító csapattal, orvos kér fel benneteket valamire, vagy nektek saját külön utatok van a betegekhez?
Attól függ, hogy melyik osztályon dolgozunk, mert más az osztályoknak az ellátási területe, de azért a gyógytorna elsősorban orvosi utasításra történik, és azután azon belül, hogyha már az orvos úgy ítéli meg, hogy egy adott páciensnek egy adott betegséggel kapcsolatosan gyógytornára van szüksége, akkor mi is vizsgálatot végzünk, és mi magunk határozzuk meg, hogy mi az a módszer, amire nekik szükségük van, és mi az, amivel tudunk segíteni.
Igen, ez egy nagyon jó dolog benne, hogy orvosi utasításra dolgozunk, de mi állítjuk fel a saját fizioterápiás diagnózisunkat, és ezen belül mi mondjuk meg azt, hogy annak az adott betegnek mi lenne a legjobb kezelés, mert nem mindegy, hogy hagyományos gyógytornán feladatokat végzünk, vagy éppen beiktatunk egy manuálterápiás fogást, vagy elektroterápiát kezdünk el használni, és ez szerintem nagyon szép benne, hogy kibontakozhat a tudásunk, a kreativitásunk, és nagyon sokat lehet ebben gondolkodni, hogy mi lenne a legjobb. Én, amit az elején mondtál, hogy az orvossal dolgozunk együtt, igen, nagyon fontos, hogy teamben dolgozzunk együtt, és hogy folyamatosan mind a gyógytornászokkal is beszéljünk, hát ha valakinek van még valami másik ötlete, valami másik terápiában jártasabb, és akkor egymástól is segítséget tudunk kérni. Nagyon fontos az, hogy hogyan kapcsolódunk az orvosokhoz, az ápolókhoz. Én azt gondolom, hogy a mi kórházunkban nagyon jól működik az orvos és az ápoló közti közös munka, és nagyon sokszor megköszönhetjük nekik, hogy még segítettek mondjuk a mobilizációban, illetve hát nagyon fontos, hogy a pszichológussal, a szociális munkással és mindenki mással, aki a beteg körül van, mind együtt kell dolgoznunk, és közösen kell gondolkodnunk.
Említettétek, hogy saját külön diagnózisotok van. Hogy születik meg egy ilyen fizioterapeuta diagnózis? Milyen vizsgáló módszereitek, eszközeitek vannak?
Hát ez alapvetően az adott betegségtől függ, tehát ezért is van szükségünk diagnózisra. Az alapján már ugye leszűkítjük a kört, hogy mik azok a módszerek, amikkel megvizsgálhatjuk a gyerekeket, felnőtteket, és ezen belül is külön vizsgáljuk az izmokat, külön tudjuk vizsgálni a tokrendszert, a szalagrendszert.
Például az izmokat.
Izomerőmérést végzünk, nem csak az erejét vizsgáljuk az izomnak, hanem az izomnak a tónusát is vizsgáljuk, abban van-e valamilyen szintű kóros eltérés. Igen, tehát hogy az feszesebb, mint amilyennek lennie kellene, nem olyan feszes, egyáltalán működik-e, nem működik. És ezek alapján vannak olyan speciális tesztek, amiket mi manuálisan a kezünkkel végzünk, tehát érezzük, hogy mi történik ott az izommal, vagy az izületben, illetve vannak már előre kidolgozott tesztek, kérdőívek, amiknek van egy meghatározott sorrendje, és akkor azokat szépen így lépésről lépésre végigvesszük a betegekkel. És a gyerekeknél szerintem, ami még nagyon fontos, hogy játék közben is megnézzük a gyerekeket. Tehát nagyon sokszor játékot adunk nekik, megfigyeljük, hogy mit csinálnak, hogyan veszik a kezükbe, hogy állnak föl, hová teszik le, hogyan játszanak vele, vagy egyáltalán milyen játékot választanak, mik a kedvenc játékaik. Tehát a saját természetes közegükben vizsgáljuk őket.
Tehát ez azt jelenti, hogy akkor nem csak az osztályokon vagytok jelen, ahol mondjuk egy gyerek fekszik egy ágyban, valamilyen betegséggel, valamilyen diagnózissal, hanem nektek van egy külön ambulanciátok, és az szépen be van rendezve, és ott mindenféle érdekes dolgok vannak. Mik vannak ott például? Keltsetek kedvet egy ilyen gyógytornateremnek a megpillantásához.
Igen, szerencsére most már a főépületnek is van tornaterme. Ez a mi kis védett zugunk, ott lenne az alaksorban. Hát a folyosó az nem annyira barátságos, de amikor a gyerekek belépnek, akkor úgy érzik magukat, mint egy ilyen csodálatos játszószobában, mert már a festmények is nagyon hangulatosak. Hát a traktortól kezdve a formaberakon keresztül a különböző szivacspárnákon át a labdák és mindenféle plüssállatok, és hát...
Van egy hatalmas tükrötök.
Egy hatalmas tükrünk, igen. És mindenféle felaggatható, felragasztható és mindenféle szuperjátékunk, úgyhogy varázslatos helyé lehet ezt varázsolni, és nem csak a fehér falakat látják a gyerekek szerencsére.
Akkor könnyű velük kapcsolatot teremteni? Hogy látjátok? Szeretnek gyógytorna kezei közé kerülni?
Hát szerintem ez egy nehéz kérdés igazából. Szerintem attól is függ, hogy milyen betegséggel érkeznek hozzánk. Nyilván, hogyha valaki mondjuk eltörte a csontját, vagy csak kificamította a bokáját, akkor viszonylag kis ideig kell kórházban tartózkodnia, de például a rehabilitációra érkező gyerekek egy hosszú folyamat után kerülnek hozzánk. Nagy sérüléseik vannak, sok időt töltenek kórházban, velük azért egy picit nehezebb szerintem kapcsolatot teremteni. Nyilván már megvan az előítéletük azzal kapcsolatban, hogy mi történik velük a kórházban, és nem biztos, hogy mindig minden olyan kellemes, és sok esetben a tornán is kérünk tőlük nehéz feladatokat, még akkor is, hogyha nem feltétlenül fájdalmasak ezek a dolgok, és hát mi sem szeretjük, hogyha macerálnak minket. Szóval szerintem ez tényleg nagy mértékben azért a gyerekek alaptermészetétől is függ, meg attól is, hogy valójában mi történt velük előtte.
Igen, a gyógytorna az nagyban meghatároz, gyógytornát nagyban meghatározza az, hogy milyen sérülés miatt kell gyógytornázniuk a gyerekeknek. Nálunk a főépületben van az országos égésközpont, és hát ez az égés, mindenki már azt gondolom, hogy égette meg az ujját, ez egy rendkívül fájdalmas dolog. Ennek az utókezelése és a rehabilitáció is egy nagyon fájdalmas és elég mind a két fél részéről nagyon nehéz feladat is.
Erről majd mindjárt részletesebben beszélünk, most azonban egy kis zene fog következni. Chopin perckeringőt játssza Valentina Lisica. A Betesda Gyerekkórház egészségügyi magazinját hallják, a gyógytornáról beszélgetünk. Beszélgető társaim a stúdióban Sipos Zsanett, a Betesda gyógytornász munkaközösségének vezetője, és Kosik Zsófia gyógytornászunk. Beszéljünk most a részterületekről, és ha már szóba került, akkor erről a nehéz területről, az égéssérült gyerekeknek a gyógytornájáról beszéljünk. Emlékszem arra, hogy amikor egyszer Hollandiában voltunk tanulmányúton, egy égéssérültek egy gyógyító központba bevittek bennünket az égéscentrumba, és azt láttuk, hogy a gyógytornász már az első műtétnél is jelen volt. Te hogy látod, hogy mikor kezdődik a gyógytornász szerepe az égéssérülteknél?
Az égés osztályon is, mint azért a legtöbb osztályon, nagyon fontos, hogy összhangban működjünk az operáló orvossal, mert ő fogja nekünk megmondani azt, hogy mit, mikor és mennyire mozgathatunk, mert nem mindegy, hogy azt a frissen operált végtagot, azt meddig emeljük fel. Fontos tudnunk azt, hogy a legfontosabb ilyenkor, hogy a keringés javítás az minél hamarabb elinduljon, de nem mindegy azt, hogy azt az adott végtagot, azt meddig fogom felemelni, mert esetleg azzal még kárt is okozhatok, hogyha túl hamar elmozdítom az operált területet. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy mindig összhangban működjön a gyógytornász és az operáló orvos. Már a kezdetén az intenzív osztályon is ott vagyunk. Amikor az orvos azt mondja, hogy megkezdhető a mozgatás, akkor először passzív mozgatást.
Ez mit jelent, hogy passzív mozgatás?
Az azt jelenti, amikor mi végezzük el igazából azokat a mozdulatokat.
Tehát ő nem használja az izom erejét, hanem ti megfogjátok a végtagját.
Nem használja, esetleg még altatva van, lélegeztetve van a beteg, már akkor elkezdi a tornát. Megvan ugye minden ízületnek, hogy melyik irányban mennyire mozdul el, ezeket ilyenkor mi végezzük. Mi emeljük fel azt az adott lábat, mondjuk. És
mi ennek a célja, vagy miért van erre szükség?
A keringésjavítás, másrészt pedig az ízületi mozgás terjedelem megtartása, esetleg már a bőrnek a rugalmasságának a fenntartása is, hogyha az orvos azt mondja az adott területen, illetve ha lélegeztetett betegről van szó, akkor ugye a mákosi fizioterápiát már ott is elkezdjük. És aztán, ahogy javul az állapota, ahogy az orvos tovább engedi, akkor szépen fokozatosan térünk át a vezetett aktívra, amikor még már ő is mozog, de még mi is besegítünk, és az aktív tornára, amikor már csak ő végzi a feladatokat. Amikor lehet, akkor elkezdjük a betegnek a mobilizálását is, ezeket szép fokozatosan először felültetjük, aztán kiültetjük, és akkor onnan indítjuk el az állást és a járást. Ez egy, az égés intenzíven, ez egy hosszú folyamat. Sokszor a rehabilitációs osztályunkra is kerülnek át betegek, és akkor ők folytatják tovább a már általunk megkezdett gyógytornát. Úgyhogy itt a gyógytornászok között is egy folyamatos összhangnak kell lennie, hogy tudják, hogy honnan indult, milyen feladatokat végeztünk, mi az, ami nehezebb, egy problémásabb terület. Úgyhogy mindenkivel ilyenkor a beteg érdekében összefog és együtt dolgozik.
Ilyenkor már, mikor a rehabilitáció van, akkor mondjuk a húzóhegeknek a megelőzése, vagy azoknak az elhárítása a feladat, vagy ott tulajdonképpen hogy alakul át az intenzív ellátáshoz képest a gyógytornásznak a dolga?
Hát a rehabilitációs osztályon azért nagyon fontos az ő munkájuk, nem mindegy, hogy milyen állapotban érkeznek a gyerekek, hogy milyen az izomzat állapota, hogyan gyógyul a bőr, és hogy egyáltalán hol helyezkedik el a sérülés. Általában a rehabilitációs osztályra akkor kerülnek a gyerekek, amikor mondjuk az ízület feletti bőrterület és az izom is sérül, mert hogy az mindenféle problémát okozhat. Nyilván ott egy picit zsugorodhatnak az izmok, rövidülnek, és a bőr is picit jobban összezsugorodik, mint amennyire kellene. Ez pedig ahhoz vezet, hogy nem tudják olyan magasra felemelni a kezüket, vagy a lábukat, és igen, az egyik cél az, hogy ezeket a húzóhegeket, ahogy te is mondtad, ezeket nyújtsuk, a bőrt egyre inkább rugalmassá tegyük. Erre nem csak gyújtornamódszerek vannak, hanem különféle krémek és kenőcsök, amiket az orvosaink írnak fel elsősorban, illetve egy nagyon speciális ruházat, ami nagyon fontos, ez egy olyan nyomóhatást fejt ki, ami tudja puhítani a bőrt, nem engedi, hogy olyan nagyon csúnya, kemény hegek alakuljanak ki. De azzal együtt, hogy hegesedik a terület, nyilván nem tudják olyan ügyesen gyorsan mozgatni a végtagjaikat, mint ahogy kell, és legyengül az izomzat, és általánosságban is legyengülhetnek a gyerekek. Ilyenkor azért az állóképességüket is növelni kell, az izomzatot is erősíteni kell, és mindennek az a célja, hogy a gyerekek lehető leginkább abba az állapotba kerüljenek, mint ahogy a betegség vagy az égés előtt voltak. Tehát ugyanolyan ügyesen tudjanak mozogni, és hogy amennyire csak lehet, csökkentsük azokat a szövődményeket, vagy károsodásokat, amik az égésből adódhatnak.
Ez egy ilyen hosszú procedúrának rajzolódik ki, ahogy ti ezt elmesélitek. Hogyan lehet ezeket a gyerekeket motiválni, vagy fenntartani bennük a lelkesedést, hogy csinálják ezeket a gondolom azért elég kellemetlen, vagy mivel amúgy is gyengék fárasztó feladatokat?
A rehabilitációs osztályon a pszichológusaink és a szociális munkásaink nagyon ügyes praktikákat találtak már ki, amiket a gyakorlatban alkalmazunk többek között, illetve ők is segítenek azért nekünk egy-egy esetben a gyerekeknek feldolgozni a traumát, vagy igazából kapcsolódni a gyógytornászokhoz és elköteleződni a terápia iránt. Például az egyik ilyen praktika, amit kitaláltak, hogy a gyerekeknek én füzetük van. Amikor az osztályra érkeznek, akkor mindenki kap egy kis füzetecskét, amiben lehet rajzolni, lehet írni, ők is írhatnak bele, mi is írunk bele, legtöbbször inkább matricákat adunk, vagy valamilyen jutalmazási rendszert alkalmazunk, és amikor ebben a füzetben visszalapoznak, akkor látják, hogy milyen ügyesek voltak, vagy honnan indulnak. Ezt mondjuk nem csak az égés sérült gyerekeknél alkalmazzuk, hanem más gyerkőcöknél is. Nagyon sokszor játszunk, mondókázunk, énekelünk, megpróbálunk olyan játékokat kitalálni, amiket ők is szeretnek, vagy olyan játékokat adni nekik, vagy azokkal rávenni őket, hogy csinálják azt a tevékenységet, amit mi szeretnénk, úgyhogy igazából itt elég kreatívnak kell lennünk, úgy érzem.
Amikor az elején vagyunk, tehát mondjuk azt, hogy ami a inkább hozzám közelebb lévő terület, akkor még nagyon nagy a fájdalom. Úgyhogy szerintem nálunk még a fájdalommal való megküzdés jelenti a fő problémát, illetve az, hogy a szülőt is meg kell győznünk, mert onnantól kezdve, hogyha a szülő felfogja annak a fontosságát, hogy miért kell a gyereket gyógytornára hoznia, és hát nekik is beszoktuk tanítani mind a masszírozást, mind pedig a feladatokat, hogy ezt otthon is minél többet tudják csinálni, és onnantól kezdve, hogyha ő elkezdte ezt otthon végezni, akkor már egy sokkal könnyebb feladatunk van, mert ezek a húzóhegek, ezek akár 24 óra alatt is nagyon nagy változásokat tudnak okozni. Úgyhogy ha a szülő kihagy egy hétvégét, mert pont mondjuk így, hogy megkönnyörül a gyerekén, akkor igazából ezzel valószínűleg nem tett jót. Úgyhogy szerintem a legfontosabb, hogy meggyőzzük, ilyenkor a szülőtől is szoktunk segítséget kérni, hogy mi az, amit ő szeret, milyen mesékben gondolkodjunk, hogyha az autók és a repülők világában mozog szívesebben, akkor inkább olyan játékokat szoktunk választani, olyan jutalmazási módszert találunk ki. Úgyhogy az elején a fájdalom és a szülő szerintem, ami a két legfontosabb pont így az égéskezelésben.
Az előbb szóba került a rehabilitációs osztályunk, ahol nem csak égéssérült gyerekek vannak, hanem baleseti sérültek, kómások esetleg. Velük kapcsolatban milyen feladataitok vannak?
Hát, az is attól függ, hogy milyen állapotban érkeznek a gyerekek. A kómás gyerekek, akik még nem ébredtek fel, az egy picit talán hasonló az égéssérült gyermekek ellátásához, mert ott ugyanaz történik. Az elején mi végezzük helyettük a mozgásokat, átmozgatjuk az ízületeiket, masszírozzuk az izmaikat, illetve különböző módszerekkel ingereljük őket, aminek az a célja, hogy stimuláljuk a központi idegrendszert, és hogy elérjük, hogy változás történjen az állapotukban. Ezek különböző illóolajok, szagok, akkor különböző tapintatú, hát akár játékok, labdák, amikkel szintén masszírozzuk, dörzsöljük a bőrfelületeket, illetve a zenehallgatás az egy nagyon fontos dolog, tehát zenei ingereket is adunk nekik, és abban az esetben, hogyha nem kómás állapotban érkeznek a gyerekek, de valamilyen károsodás történt, tehát mondjuk nem tudják olyan ügyesen mozgatni a végtagjukat, vagy egyáltalán nem tudják mozgatni a végtagjaikat, akkor egyéb más praktikákat is bevethetünk. Vannak különböző masszázsfogások, különböző masszázstechnikák, amivel az izomzatot próbáljuk működésre serkenteni, különböző mondjuk azt, hogy ilyen passzív mozgatógépezeteink vannak, de amik azért megengedik a gyerekeknek az aktív mozgást is, tehát amikor ők már be tudnak kapcsolódni, akkor azt a műszereink érzékelik. És hát a klasszikus gyújtorna feladatok, az izomerősítés, a nyújtózások, a játékos akadálypálya feladatok, ezek azok, amikkel dolgozni tudunk.
Akkor gondolom, minden egyes gyereknek van egy terve, egy fizioterápiás terve, az hogy születik meg?
Igen, mindenkinek van fizioterápiás terve, és órarendje is van. Különböző szakterületek vizsgálják ezeket a gyerekeket, amikor megérkeznek hozzánk, nem csak gyógytornász, hanem konduktív pedagógus, ergoterapeuta, neuropszichológus, gyógypedagógus, és közösen beszéljük meg, és állapítjuk meg, hogy a gyerkőc az milyen állapotban van, mit gondolunk fontosnak, melyik terápiát helyezzük előtérbe, mert nem minden esetben a gyógytorna a legfontosabb. Van olyan, hogy a gyógypedagógia sokkal fontosabb, tehát akkor az egy nagyobb hangsúlyt kap, de hogyha a gyógytorna fontosabb, akkor arra helyezzük a hangsúlyt, és ez folyamatosan változik. Tehát ahogy a gyerekeknek az állapota változik, ahogy látjuk, hogy javul, minden héten van egy közös megbeszélésünk, amit team megbeszélésnek hívunk, és ezen újra tárgyaljuk ezt a kérdéskört, és akkor megbeszéljük, hogy mik a fontos lépések, esetleg valamilyen új eszközt készítessünk, vagy adjunk a gyerekeknek, és így történik tulajdonképpen a diagnózis felállítása, ami azért egy elég komplex dolog.
Mondták két idegen szót, nem biztos, hogy mindannyian értünk, hogy konduktív pedagógus, uh-huh. meg ergoterapeuta, ezek mit csinálnak, és mennyiben mások, mint a gyógytornászok? Uh-huh.
A konduktív pedagógust, ő pedagógus, pedagógiai módszert alkalmaz, de a mozgáson keresztül énekléssel és mozgással gyógyítja a gyerekeket. Ők a Pető András Intézetben képződnek, ez egy speciálisan magyar találmány igazából. Az ergoterapeuta pedig szintén mozgásos szakember, aki elsősorban arra tanítja a gyerekeket, hogy hogyan tudják önállóan a különböző dolgokat végrehajtani, akkor is, hogyha például nem mozog olyan ügyesen a kezük, vagy egyáltalán nem mozog a kezük, vagy egyáltalán nem mozog a lábuk, együtt megtanulják, hogy hogyan tudnak öltözködni, hogyan tudnak tisztálkodni, akár cipőt felhúzni, tehát a mindennapi élethez szükséges praktikus dolgokat tanulják együtt.
Mert hogy ezek között, a gyerekek között sok olyan is van, akinek megváltozott az egészségi állapota, a mozgás állapota, talán nem is tudja használni minden végtagját. Velük kapcsolatban milyen lehetőségeitek vannak nektek gyógytornászoknak? Vagy itt átadjátok a feladatot az ergoterapeutának?
Nem mindig közösen együtt dolgozunk, attól függ, hogy tényleg, ezt már sokszor mondtam, de hogy tényleg milyen állapotban vannak a gyerekek. Azért a gyógytornának számos terápiás módszere van, tehát nem csak a passzív mozgatás, amit említettünk, vagy a nyújtózások, hanem különböző speciális terápiák. Biztos sokról hallottak már a kedves hallgatók, van dévényterápia, volt a módszer, más típusú betegségekben, mondjuk a srotterápia, az igazából inkább a gerinckezelésekre van, illetve bobatmódszer, ami kifejezetten azokban az esetekben alkalmazunk, amikor a központi idegrendszer sérül. Milyen más terápiát?
Hidroterápiát nem tudunk csinálni, ugye?
Hát egyenlőre még nem,
de akkor ez van,
de tervben van. Én úgy tudom, hogy tervben van.
Megálmodtatok egy medencét a Betesdában?
Igazgató úr megálmodta, igen.
És ti helyeseltétek.
Igen. Egyetértünk, igen.
Beszéljünk most egy kicsit a mozgásfejlődésről, mert úgy tudom, hogy a gyógytornászoknak ebben is nagy szerepe lehet. Milyen jelekre figyelhetnek fel a szülők? És mikor teszik jól, hogyha orvoshoz vagy gyógytornászhoz fordulnak egy új babánál, vagy egy kisgyereknél?
Alapvetően Magyarországon azért a védőnő és a házi orvos is figyelemmel kíséri a gyerekeknek a mozgásfejlődését. Számos kiadvány van, ami ezt segíti, de a Bethesda gyermekkórházban is most készül egy ilyen, ami segíti a tájékozódást a legfontosabb mérföldköveknél, hogy mikor kell a gyereknek fordulnia, mikor kell felülnie, felállnia. Ezeket meg vannak határozva, hogy melyiket melyik hónapban kell csinálni, hogyha nyilván van benne egy bizonyos időintervallum, amire azt mondjuk, hogy ez normális tartomány, de hogyha ezeken túl van, akkor érdemes azért a védőnő vagy a házi orvos felé jelezni, és akkor a neurológiai ambulancián megvizsgálják, és akkor ugye, ha megvan az orvosi diagnózis, akkor utána onnantól kezdve folytatjuk mi a terápiát.
És vannak ilyen típus jelek, hogy még ezt a témát egy kicsit forszírozzam, hogy mit tudom én, csak a fél oldalát használja a gyerek, vagy egyszerre tolja magát és húzza magát, vagy nem tudom, lehet ilyen jellegzetességeket mondani?
Igen, hát nyilván vannak súlyosabbak, amik erősebb figyelemfelkeltő jelek, vannak olyanok is, amik kevésbé, esetleg egy túlolvasott szülőben fogalmazódik meg leghamarabb.
Te mint anyuka éreztél ilyen szakmai kihívást otthon?
Igen, igazából az internet bugyraiban nagyon sok ilyet lehet találni, hogy a szülők azok szinte jobban beleássák magukat egy-egy témában, mint a szakemberek. Ez azt gondolom, hogy bizonyos esetekben ez veszélyes is lehet, mert nincsen meg mögötte az a háttértudás, ami nekünk megvan, és nem biztos, hogy tudják a tolik határokat, hogy mi az, ami belefér, de sokszor meg nagyon jó, hogy a szülő veszi észre, és hát ő látja a legtöbbet a gyerekét, úgyhogy pontosan ő tudja azt megmondani, hogy ő látott egy ilyet, és azt gondolom, hogy inkább kérdezzen valaki, mint sem, hogy ne kérdezzen.
Igen. Az anyukák szerintem ők azok, akik a legeslegjobban ismerik a gyerekeiket, tehát hogyha az anyuka úgy gondolja, hogy valami probléma van, vagy valami nincsen rendben, akkor nagy valószínűséggel nincsen rendben. Lehet, hogy csak nagyon enyhe tüneteket fogunk találni, de valószínűleg akkor ott lesz valami olyasmi, ami egy picit eltér az átlagostól, vagy attól, amit normának nevezünk. Nem biztos, hogy feltétlenül súlyos betegségre kell gondolni. Lehet, hogy egyszerűen csak van egy picit lazább tónusa, erről már ugye beszéltünk, az izomnak a tapintata, és ezért egy picit lassabban kezdi el a mozgásokat megtanulni, vagy gyakorolni. De szerintem azért hallgassunk az anyukákra. Tehát, hogy tényleg én azt gondolom, hogy ők azok, akik a legjobban ismerik a gyerkőceiket. Meg talán, amivel vigyázni kell, hogy soha ne hasonlítgassuk a gyerekeket egymáshoz. Tehát lehet, hogy nekünk is van már egy nagyobb gyerkőcünk otthon, de a kis tesója nem lesz ugyanolyan, mint a nagyobb tesója. Lehet, hogy ő... A nagyobb tesó hamarabb kezdett el megtanulni, egy picivel járni, vagy akár kúszni-mászni, mint a kisebb tesó. Az még nem jelenti azt, hogy a kisebb tesóval valami probléma van, csak egyszerűen ő egy picit lassabban tanulja meg ezeket a dolgokat, de az is lehet, hogy pont a fordítottja, pont gyorsabban tanulja meg ezeket a dolgokat. Azért minden gyermeknek megvan a saját személyisége, és azért ez már nagyon korai, pici korban kiütközik.
Tehát a mozgás, ezt a mozgásos
tevékenységekben is,
is
látjuk, mm-hmm. így van, így van.
És mind a kettő lehet normális, tehát hogy ezt fontos tisztázni sokszor a szülőkben, hogy mind a kettő lehet normális, és abszolút nem kell aggódniuk, és pont itt megint ez a fontos, hogy nyugodtan jöjjenek, kérdezzenek, mert abból még nem volt baj, szóval szívesen látunk mindenkit, hogyha bármilyen kérdés merül fel.
Az átlag ember a gyógytornászokkal leginkább akkor kezdett találkozni, amikor óvodáskorba vagy iskoláskorba lép, és akkor kezdődnek ilyen bűvszavak, hogy tartáshiba, meg blúttap, meg nem tudom én micsoda. Ti hogy látjátok a mai óvodásokat, iskolásokat? Milyen izomzat, milyen testfelépítés, milyen állapotban vannak ők ma Magyarországon? Mi erről az elgondolásotok, illetve hogy itt milyen gyógytornászi feladatok vannak?
Hát én azt gondolom, hogy azért sajnos a mozgásszegény életmód már elég kicsi korban kezdődik, és városban élünk, lebetonozott környezetben, és már nem szaladgálnak annyit a gyerekek, mint régen.
Otthon,
esetleg falun, mezitláb, így van, és nem éri őket annyi inger, legalábbis a bőrön keresztül olyan típusú ingerek, amik régen érték a gyerekeket. Úgyhogy talán egy picit könnyebben kialakulhat hanyagtartás, luttalp, vagy talán elhízás összességében. Én azt gondolom, hogy gyerekkorban ezek az ortopédiai problémák, amik a leggyakrabban előfordulnak, vagy esetleg gerincferdülés, vagy más tartási rendellenességek. Zsófi?
Én még amit még látok, hogy nagyon sokszor meg szinte túlhajtják a gyerekeket. Sportsérülésekkel is jönnek az ambulanciánkra gyerekek, és sokszor van az, hogy ők már mennének vissza sportolni, és akkor kiderül, hogy nem egy sportot végeznek, hanem akár kettőt vagy hármat. Ugyanakkor meg nincs meg a megfelelő izomzatuk ahhoz a sporthoz, úgyhogy ilyenkor nem csak mondjuk egy tértornát csinálunk, hanem egy egész tartásjavítást is, és egy egész törzsizomzat erősítést, mert ez újabb sérülésekhez fog vezetni. Szóval azt én valahol két ilyen véglet között, igen, látom a gyerekeket, hogy van, aki semmit nem mozog, és még a játszótéren is egy kör után már szinte így kapkodja a levegőt. A másik véglet, akit meg folyamatosan visznek, mert te nem leszel az, aki otthon ül a tablet. Úgyhogy én inkább ezt a kettősséget látom, és mind a kettőjüknek nagyon fontos lenne egy jó testtartás erősítés is.
Igen, tehát igazából az a lényeg, hogy az összhangot próbáljuk megtalálni. Tehát, hogy nagyon fontos a mozgás, de nagyon fontos annak a típusú mozgásnak a megtalálása, amit a gyerek szeret, amit örömmel végez, és ami illeszkedik a személyiségéhez és a felépítéséhez, tehát a gyermeknek a testfelépítéséhez, és akkor ezen belül, hogyha ezt megtaláltuk, akkor annak a rendszeres végzése az tényleg nagyon fontos. A versenysport az egy más kérdés, de azért nem kell túlzásokba esni.
Én még amit kiemelnék, hogy szerintem kisgyermekkorban a legfontosabb az, hogy egy sportos közeget szokjon meg a gyerek. Nem kell itt arra gondolni, hogy hetente háromszor kell elvinni úszni, kétszer atlétika edzésre, és amúgy pedig mindenképpen még valamit még kell mellé választani. Sokkal fontosabb az, hogyha a gyerek hazajön az ofiból, meg az iskolából, akkor a család menjen el nyugodtan futni, biciklizni, menjenek ki a ligetbe frisbizni, vagy bármi olyan játékot csináljanak, amit egyrészt a családot is erősíti, másrészt pedig mozgás is van benne. Mert sokkal, én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megtanulják ezeket az alapjátékokat is, másrészt a családot is erősíti, és a gyerek így is úgy is mozgott egy órát, de közben együtt voltunk.
Igen.
És fontos, hogy ezeket a szórakozási lehetőségeket is megismerjék, hogy a család az együtt.
És még zene következik, egy kis mozgalmas Sosztákovics keringőt hallgatunk. Thank you. A műsor végéhez közeledünk, és most egy kis személyes vallomásra szeretnélek benneteket kérni. Osszatok meg velünk a szakmátokból egy-egy kedves esetet, ami benneteket akár érzelmileg, akár a szakmai siker szempontjából megérintett.
Hát, nehéz kérdés, kérés. Hát igazából a rehabilitációs osztályon viszonylag hosszú ideig vannak velünk a gyerekek. Tehát az nem egy-két hetes gyógykezelést jelent, hanem sok esetben több hétig, hónapig, akár évekig tartó kezelést is jelent. Ilyenkor nyilván jobban megismerjük a gyerekeket és a családjaikat is. Talán számomra az egyik legmeghatározóbb eset, még kezdő gyógytornászként egy kisfiú volt, aki úgynevezett cerebrál parézisben szenved, ez egy születési sérülés, ami a központi idegrendszert érinti. Igazából ilyenkor a gyerekek mozgásfejlődése nem a szokott úton halad, tehát nem biztos, hogy megtanulnak olyan ügyesen kúszni, mászni, vagy akár járni, vagy járás közben lábujjhegyeznek, és az első ilyen nehéz eset egy ilyen kisfiú volt, akit nagyon nehéz volt meggyőzni arról, hogy ez neki fontos, és az elején nagyon sokat sírt, és akkor aztán végül is átfordult ez a dolog abba, hogy az egyik legkedvesebb betegünké vált, és igazából egy sikertörténet is, mert végül nagyon szépen megtanult járni.
Sófi?
Hát, aki ismer, azt tudja, hogy nekem a szívem csücske az az intenzív osztály, és hát a Bethesda az otthon lélegeztetettnek is egy központja, úgyhogy az intenzív osztálynak is van egy olyan része, ahol a gyerekek ugyanúgy, mint a rehabilitációs osztályon nagyon sok időt vannak, hónapokban kell gondolkodni, és ez az én esetem is egy ilyen kislányhoz köthető, aki hónapokig ott volt a családjával, és hát nagyon reménytelennek indult az elején, 24 órában lélegeztetőgépen volt, de most már síjjel, és ez is egy sikertörténet, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek az egész családjának, és nagyon sokat tanultam tőlük, és ezért nagyon hálás is vagyok, hogy ennyire beengedtek.
Köszönöm beszélgető társaimnak, Sipos Zsanettnek és Kocsik Zsófiának az átadott tapasztalatokat és az élményt. A Bethesda Gyerekkóra az egészségügyi magazinját hallották. Műsorunk legközelebb 2 hét múlva, január 29-én jelentkezik Lós Anita szerkesztésében. Mai műsorunkat újra meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hit, értelem, gyógyulás, gyermekek gyógyítása. A Bethesda Gyermekkórház műsorát hallották.